Múlt óra vége felé bevezettünk egy új vektor mennyiséget, ami tulajdonképpen hasonlóan az E-hez leírja az elektromos teret, csak azért hasznos, mert a Gauss tételt ezzel lehet pontosan kifejezni. Az elektromos térerővel olyan ügyetlenül lehet csak kifejezni a Gauss tételt. És megnéz, tehát most jön egy olyan, és akkor ma az elektrostatikát befejezzük, hogy ez is ilyen vizsgakérdés, a levezetés, amit most fölírunk, hogy határfeltételek ne hangoskodjanak már. Tehát határfeltételek erre a két tér mennyiségre. Ezt úgy kell érteni, hogy van két szigetelő, amelyeket egy felület elválaszt egymástól. Ez egyfajta anyag, ez egy másik fajta anyag. Mondjuk ez üveg, ez meg valamilyen műanyag. Vagy ez papír, ez meg valamilyen másfajta szigetelő. Ugye mind a kettőt lehet jellemezni az epsilon relatívjával, relatív dielektromos állandójával, amit meg lehet nézni táblázatban egy adott anyagtípusra. És következő a kérdés, hogyha itt közvetlenül ez a sík, ez a határfelület a kettő között. A kettő közötti határfelület, ez a sík, amit így élével nézünk. Közvetlenül e fölött a sík fölött, és közvetlenül ez alatt a sík alatt, hogyan viszonyulnak egymáshoz az elektromos erő, az elektromos térerő vektorok. Tehát ezt nem tudom jobban berajzolni, de ezt a vektort, amit így berajzoltam ilyen Ferdén, ezt úgy kell érteni, hogy ez itt van, közvetlenül a sík fölött. A másik vektort, amit így berajzolok, ez a felső tér részben az elektromos térerő vektor, de közvetlenül itt a sík fölött. Csak oda nem tudom rajzolni, mert akkor összekeveredik az ábrán a másikkal. Tehát az itt van. A másik az meg közvetlenül itt a sík alatt, de már a második közegben. Ez az E2, és ezek a vektorok, ezek hogyan rajzolhatók be helyesen, a nagyságuk, irányuk hogyan áll egymáshoz képest. Ezt próbáljuk meg kitalálni. És ugyanezt a D vektorra is, az elektromos eltolás vektorra is. Az biztos, hogy mivel a D vektor az a múlt órán láttuk, hogy ilyen konstant szorosa az E vektornak, szóval skalár szorosa az E vektornak, ugyanabban az irányba kell, hogy álljon. A felső tér részben is, meg az alsóban is. Tehát a sárga vektor fogja majd jelezni a D vektort, annak párhuzamosnak kell lennie ezzel a fehér vektorral. Ezt is úgy kell értelmezni persze, hogy ez a D vektor is ugyanebben a pontban van, csak abban a pontban már mind a négy vektort már nem tudom berajzolni. Ide alulra pedig egy olyan vektort fogok rajzolni, ami D2, az alsó közegben az elektromos eltolás, ami meg ezzel kell, hogy párhuzamos legyen, mert ugye ezek között, tehát a D és az E között mindig az adott közegben egy ilyen, az egyik a másiknak a skalárszorosa típusú egyenlet van. Tehát ebből az következik, hogy a D1-et párhuzamosan kellett rajzolnom az E1-gel, ebből az következik, hogy a D2-t párhuzamosan kellett rajzolnom az E2-vel. De egymáshoz képest még nem tudom, hogy a nagyságokat hogyan kellett beállítani, ezt próbáljuk levezetni. Először nézzük az E-vektorra, mit tudunk csinálni. Először is az E-vektorra van egy fontos összefüggésünk, az, hogy az elektromos tér az konzervatív. Konzervatív. A konzervatív szó az azt jelenti, hogy az integrálja zárt görbe mentén az nulla. Ezt úgy is lehetett értelmezni, hogy ez az integrál EDS, ez két pont között a feszültség, erre emlékeznek talán, mínusz előjellel. Tehát ezzel azt írtam föl, hogyha egy pontból elindulok, és számolom, hogy ahhoz a ponthoz képest mekkora a potenciál különbség, a feszültség más pontokban, aztán visszajutok ugyanoda, akkor összességében nullát kapok. A pont és saját maga közötti feszültség az nulla. Ezt fejezi ki azt, hogy az elektromos tér konzervatív. Itt egy kiegészítést érdemes odaírni, hogy ez csak elektrostatikában igaz, hogy az elektromos tér konzervatív, majd később látni fogjuk, hogy van olyan típusú elektromos tér, amelyikre ez nem igaz. De minden esetre elektrostatikában igaz, most akkor ezt az egyenletet ezt kihasználjuk, és a következő zárt görbére fogjuk azt fölírni. Tehát az egy zárt görbe menti integrál, most kijelölünk itt egy zárt görbét. Ez lesz a zárt görbe. Ez a téglalap. Ez a zárt görbe. Így megyünk így körbe. Úgy megyünk körbe, hogy közvetlenül a sík fölött, az elválasztó sík fölött, meg közvetlenül alatta menjünk, és itt merőlegesen nagyon picike kis utakon kerüljünk körbe. Mondjuk L legyen ez a hosszabbik, a vízszintes oldalnak a hossza. Hogy lehet akkor fölírni ezt a bal oldalt? Úgy lehet fölírni, ugye, hogy az integrál az azt jelenti, hogy a zárt görbét, amit kiválasztottam, ez esetben ez a téglalapot, beosztom kis darabkákra, DS darabkákra, és mindenhol megnézem, hogy például a felső részen, a téglalapnak a felső részén, hogy ott hogy írható fel a skalár szorzat az ottani úthossz vektor, tehát ezen vektor, meg az E, az ottani E között. Az ottani E az az E1. Ebből a skalár szorzat ugye az olyan, hogy tulajdonképpen az E1-nek a vízszintes komponense van megszorozva az L-lel. Ezt látják, hogy ennek a vektornak, meg ennek a vektornak a skalár szorzata, az ennek a vektornak a vízszintes komponense szorozva ez. Ennek a vektornak a vízszintes komponensét azt úgy hívjuk, hogy tangenciális komponens, E1 tangenciális. Azért tangenciális, mert ugye a határfelület érintője irányába mutat. Tehát E1T szorozva L. Tehát amit idáig leírtunk, az ennek az integrálnak, hogy görbe mentén integráljuk az elektromos térerőt, annak ez a járuléka, ami erre a felső vonalra vonatkozik. Befordulunk így merőlegesen lefelé, de szóval ez a két úthossz, ezek nullához tartanak. Tehát ezeket én gyakorlatilag nullának veszem, mert közvetlenül a határfelület két oldalán helyezkedik el az alsó és felső vízszintes oldal. Tehát ezeken, meg ezeken a kis szakaszokon nulla lesz a járulék, azért, mert maguk a szakasz hosszak nullák, és a nulla meg van szorozva egy véges számnak, az nulla. Tehát itt is lesz majd egy nulla, ami meg a fölfelé mutató kis rövidke szakasz, és akkor még itt hiányzik az, hogy visszafelé úton, hogy írható fel a járulék, visszafelé úton, vízszintesen, ott az E2-nek a tangenciális komponense, ugye ott valahogy így néz ki a dolog, hogy erre mutat az L, erre mutat az E2, tehát az E2-nek a tangenciális komponense, ez a vízszintes, van megszorozva az L-lel, de L2T szorozva L, de mínusz előjellel írom, mert ott az L-nek az irányítottsága az visszafelé mutat. Tehát ezek így összességében nullát adnak, ugye mert a jobb oldal meg nulla, jobb oldal az nulla, és akkor látszik az, hogy ugye az L-le kellett egyszerűsíteni, ez lesz a fontos összefüggés, az elektromos térerőre, ez a határfeltétel, ezt kell megjegyezni, meg levezetni tudni. Tehát vezesse le az elektromos térerőség határfeltételét két közeg határán, két dielektrikum határán, akkor ezt a levezetést kell leírni. Az ábrán akkor ezt úgy lehet ugye jelölni, én már kicsit próbáltam így előre úgy berajzolni ezeket a vektorokat, hogy ez a, tehát a felső vektornak a vízszintes komponense, ez, az ugyanakkor, amit az alsó vektornak a vízszintes komponense, ez. Ez a két piros komponens, ezek azonosak. Maguk a vektorok persze nem azonosak, mert máshogyan dőlnek. Azt is ki lehet számolni, azzal lehet, hogy már nem fogjuk tölteni az időt, hanem inkább akkor most a D-nek a, csak a D-nek a hasonló ilyen határfeltételét fogjuk felírni. A D-re viszont a következőt, egyetlen egyenletet ismerünk a D-re, az a Gauss-tétel, az ez. Ezt a múlt órán írtuk fel, és azt mondtuk róla, hogy ez annyira sokkal pontosabb és általánosabb, mint az E-vel felírt Gauss-tétel, amiben 1 per epsilon 0 is ott volt, az csak vákumban volt igaz, de ez annyira igaz mindig, hogy ez az egyik Maxwell egyenlet. Na most ehhez viszont, tehát hogy fluxust tudjunk itt felírni, egy zárt felületet, Gauss felületet kell definiálni. Most akkor kijelölünk itt egy Gauss felületet, ami a következő lesz, hogy egy ilyen nagyon-nagyon lapos ilyen korong. A zárt felület, olyan henger, de rajta van a két lezáró felület is, meg a henger palást is. Mondjuk a lezáró felületnek a nagyság az A, a henger palást az meg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vékony. Nullához tart a magassága a hengernek. Tehát akkor itt lesz egy olyan felület, amit így átdöf a D1 vektor, de ilyen fer-D. Na most a fluxus számolásnál emlékeznek rá, hogy itt az a fontos, hogy merőlegesen mennyi erővonal döfi át a felületet. Vagy másképpen megfogalmazva, itt egy skalárszorzat van, ahol a DA, az a felületi normál vektor, az mondjuk itt ez. Most A-nak nevezem, mindegy. Tehát a felületi normál vektorral ez a vektor skalárisan van szorozva. Tehát megint a skalárszorzat azt jelenti, hogy veszem ennek a D1 vektornak azt a komponensét, ami a másik vektor irányába esik. Nem ezt a vízszinteset, hanem a függőlegeset. A függőleges komponenst most úgy fogjuk nevezni, hogy normális komponens, mert merőleges, normális a felületre. Tehát D1N szer A, méghozzá mínusz előjellel, ugye, mert kifelé irányítódik az A, és a D1N az meg befelé irányul a felületbe. Tehát ez lesz a fluxus, de csak ezen a felső lezáró felületen. Utána jön a hengerpalást, ami teljesen hasonlóan az előbbihez. Ott nulla lesz a fluxus járuléka, azért mert ez a hengerpalást, ez végtelenül vékony. Annak a magasságát tartatjuk a nullához, hogy éppen csak átérjünk a két oldalára a határfelületnek. És akkor van az utolsó járulék, az az alsó lezárólap. Az alsó lezárólapnak a felülete is A, de azt meg így döfi át a D2 vektor. Azt, annak is kifelé kell irányítani a felületi normál vektorát, az A normál vektort, ez szabály. És akkor megint ugye úgy képződik a skalárszorzat, hogy a D2-nek csak azt a komponensét veszem, ami a másik vektor irányába mutat, amelyikkel skalárszorzom, annak az irányába mutat. Ez D2N normális komponens. A D2-nek a normális komponense. Tehát a D2-nek a normális komponense, van megszorozva az A-val. Egyenlő, ide pedig azt a töltést, össztöltést kell írnom, amit ez a végtelenül vékony, ilyen lapos henger bezárt. Ennek nem kötelező nullának lenni, mert például elképzelhetem, hogy ide a határfelületre oda viszek töltéseket. De ezt most nem képzeljük el, vagy azt feltételezzük, hogy nem viszünk oda töltéseket. Tehát a levezetés arra az esetre igaz majd, nem olyan általános, mint az erre. Itt arra az esetre igaz, amikor itt nem viszünk oda plusz töltést, nem töltjük fel ezt a felületet. Tehát ide azért írunk nullát, mert feltesszük, hogy nem viszünk töltést a határfelületre. Nem viszünk töltést a határfelületre, akkor oda beírhatunk biztonságban nullát, és akkor ettől az A-tól nem fog függni az eredmény, és az az eredmény, az a fontos, amit meg kell jegyezni, hogy az elektromos eltolásvektornak viszont a normális komponense megy át folytonosan a két határfelületen. Tehát ezt is megpróbáltam eleve úgy rajzolni az ábrát, hogy ez a vektorkomponens, D1N, ez a piros, ez ugyanakkora, mint ez a vektorkomponens, D2N. De a tangenciálisak már nem ugyanazok, nem ugyanakkorák. Egyetlen egy dolog maradt még, amit az elektrostatikus térrel kapcsolatban meg kell beszélni, az pedig az, hogy az energia hogyan írható fel, az energia sűrűség hogyan írható fel elektromos térre. Tehát elektromos tér, vagy elektrostatikus tér, elektromos tér energia sűrűsége. Tehát azon már nem különösebben lepődünk meg, hogy az elektromos tér energiát tárol, mert kiszámoltuk, hogyha egy kondenzátort feltöltünk, akkor azzal energiát tároltunk a kondenzátorban. Tehát, hogyha elektromos teret építünk fel, azzal energiát tárolunk. Most az energia sűrűség alatt azt értjük, energia sűrűség, ezt kis U betűvel fogjuk jelölni, mert nagy U-val az energiát jelöltük, potenciális energiát, hogy tehát energia per térfogat. Itt most a V a térfogatot jelenti, nehogy összekeverjük a feszültséggel, amit szintén V-vel volt jelölve. Tehát térfogat, itt energiasűrűség. De ez igazából ilyen, tehát precízen ez pontról pontra értelmezett mennyiség, tehát ilyen differenciális formában. Veszek egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon picike térfogatot, megnézem, hogy ott mekkora energia tárolódik, azt elosztom az ottani térfogattal, azzal a nagyon picivel, az ott, abban a pontban érvényes energiasűrűség. Ugyanúgy, mint egy tömegsűrűség, annak is ilyesmi a definíció. Most ezt egy síkkondenzátor példáján fogjuk megnézni. V feszültségre van föltöltve a V, az most itt a feszültség, de van föltöltve a síkkondenzátor, ugye így mennek az elektromos erővonalak benne. Síkkondenzátor azért kényelmes, mert abban homogén a tér, szép egyenletes sűrűségűek az erővonalak. Ugye ez itt Q, ez itt mínusz Q. És a töltött kondenzátorban tárolt energiát azt már levezettük a múlt órán, hogy az 1-2-szer háromféle képletet is fölírtunk rá. 1-2 Q szor V, 1-2 Q négyzet per C és 1-2 C szer V négyzet. Ezeket a képleteket írtuk fel, azért írom fel még egyszer, hogy ismerős legyen, hogy talán így ismerős, akik csütörtökön voltak. Tehát 1-2 C szer V négyzet. Ez az energia. Ezt a legutolsót fogjuk használni, de tök mindegy, melyikből írnánk föl, persze ugyanazt kapnánk, csak talán az a legkevesebb számolást igénylő képlet, mert a kondenzátornak a síkkondenzátor kapacitását azt tudjuk, arra esetleg emlékezhetnek, hogy az egy ilyen képlet volt, hogy epsilon szor A per D. Az epsilon az epsilon 0 volt akkor, amikor nem volt szigetelő a fegyverzetek között, de most legyen annyira általános, hogy ide beteszünk egy szigetelőt, epsilon relatív dielektromos állandói szigetelőt. Szor A per D, az A az a felület, de a fegyverzeteknek, ugye szokásos módon a D az meg a távolságuk. Tehát egyelőre idáig vagyok meg, hogy a kapacitást írtam föl. Szorozva, feszültség négyzet. A feszültséget viszont most úgy fogom felírni, hogy a térerősséggel fogom kifejezni. Ha itt a térerősség az E, ugye a feszültség az térerősségnek a vonalmenti integrálja lenne, hogyha bonyolult lenne, de itt nagyon egyszerű, itt a térerősség szorozva ezzel a hosszal. A térerősség szorozva ezzel a D távolsággal. Tehát ez a V négyzet. Itt az egyik D, itt van egy D négyzet, itt meg egy D, az egyik D az egyszerűsítődik, vagy egyszerűsíthetünk vele, és az marad, hogy A szor D, itt lesz egy E négyzet, ezeket így összecsoportosítottam ilyen módon. Azért, mert ezt, amit ide csoportosítottam, ezt nézzük, akkor rájövünk, hogy ez a térfogat. Tehát ahol egyáltalán van elektromos tér, annak a térrésznek a térfogata. Tehát a térfogati energiasűrűség, itt most teljesen homogén a tér, tehát itt azt tudjuk mondani, hogy mindenhogy ugyanakkor az energiasűrűség, és azt úgy kapjuk meg, hogy ezt az összenergiát elosztjuk az össztérfogattal. Az összenergia az ez, elosztjuk az össztérfogattal ezzel, akkor marad az, hogy 1-2 epsilon, tehát U per térfogat, 1-2 epsilon 0 szor epsilon relatív szor L négyzet. De nem is ezt a képletet fogjuk megjegyezni, hanem azt, hogy az epsilon 0 szor epsilon relatív szor E helyett tudjuk azt használni, hogy D, az volt az elektromos eltolás, tehát ez tulajdonképpen 1-2 D szere. Ez a fontos, ezt kell megjegyezni. És ez ráadásul ennyire egyszerű is. És ez ráadásul teljesen általánosan igaz, bár nagyon speciális esetre vezettük le, de ez általánosan is így van, hogy egy adott pontban meg kell nézni, hogy ott mekkora az elektromos eltolás, meg mekkora az elektromos térerő, és abban a pontban ennyi lesz akkor az energiasűrűség. Tehát ez általánosan igaz. Jó, ezt a levezetést is, hogy az elektromos tér energiasűrűsége, ezt is úgy nézzék meg, hogy esetleg lesz vizsgán. Tehát eddig tartott az elektrostatika. Hogy mondjam, eddig tartott az elektrostatika. Amikor a töltések nem mozogtak. De a füzetben így ettől fölfelé van az elektrostatika. Ami mostantól jön, az eset, amikor már megengedjük, hogy mozogjanak is a töltések, elektromos áram, meg ilyesmi. Tehát ezzel a fogalommal fogjuk konkrétan kezdeni, hogy elektromos áram. ezzel érthető okokból keveset fogunk foglalkozni nagyon ezzel az egész résszel, hogy most áramkörök, meg ilyesmi. Vizsgán se lesz olyan feladat, hogy áramkörökkel kell valamit számolni, mert úgyis nagyon alaposan ezt megtanulják más tantárgyból. De azért így az alap, nagyon-nagyon alapokat azért itt is el kell mondani. Tehát elektromos áramnak azt nevezzük, amikor ugye, ilyen vezetőben folyik az elektromos áram, mert az olyan típusú anyag, amiben szabadon el, tehát olyan töltéshordozók vannak, amelyek szabadon el tudnak mozogni. Úgy kell az elektromos áramot definiálni, hogy ide képzelünk egy valamilyen lényt, aki így számolgatja, hogy hány töltés halad itt át egy adott keresztmetszeten, de nem szám szerint, hanem hány kulomb töltés halad itt át, és azt elosztja azzal az idővel, amíg ez a kísérlet zajlott. Tehát így definiáljuk az elektromos áramot, hogy adott idő alatt hány kulomb töltés halad itt át egy felületen. Kulomb per szekundum a mértékegység, de hát ugye mindenki tudja, hogy ezt ampernek nevezzük. Na most, hogyan kell valamiféle összefüggést találni, például a töltések sebessége és az áram között, meg a töltések sűrűsége és az áram között. Tehát ezek a kis Q töltések, amiket ide berajzolok, ezek azok a töltések, amelyek el tudnak mozogni a vezető, az anyagban, a fémben mondjuk. Az egyszerűség kedvéért, bár a vezető anyagoknak a nagy részében elektronok szállítják, tehát negatív töltések szállítják az áramot, de egyszerűbb úgy az élet, hogyha pozitív töltéseknek képzeljük el az áramot szállított töltéseket. Tehát elképzeljük, hogy ezek a kis Q töltések, tehát a Q, ez a mozgó töltéshordozó. Töltése. Egy mozgó töltéshordozó töltése. A sebességüket, amelyel mennek a külső tér hatására, ugye az egész azért zajlik, mert bekapcsoltunk egy külső elektromos teret ide, ezt VD-vel fogjuk jelölni. Azért van az a D betű, mert igazából a tehát onnan kezdem, hogy amíg egy fém darab csak úgy le van téve az asztalra, a mozgó töltéshordozók, mondjuk az elektronok, de jó az is, hogyha ilyen kis pici pozitív töltéseket képzelnek el, de mondjuk az elektronok igazából, a mozgó töltéshordozók azok akkor is össze-vissza mozognak. Azért mozognak össze-vissza, mert úgy lehet őket elképzelni, mint egy gázt. A gáznak a molekulái is olyanok, hogy ha csak nem nulla kelvinen vannak, akkor mozognak össze-vissza. Nulla kelvint meg nem lehet csinálni, tehát mozognak össze-vissza. Ez is, tehát az elektron gáz is, ezeknek a töltéshordozóknak az összessége is mozog össze-vissza. Méghozzá olyan sebességgel, amit a hőmérséklet határoz meg. Teljesen hasonlóan, mint a hőtamban. Egy gáznál. Ezek a sebesség értékek, tehát ez a termikus sebesség, tipikusan szobahőmérsékleten mondjuk nagyon-nagyon nagyok, tehát 16 méter per szekundum például. amivel cikáznak ide-oda a töltések. De mégsem mérünk egy asztalra helyezett fém darabon, nem halad át áram, tehát csak úgy magától. Az azért van, ugye, mert ezek a random mozgások teljesen kioltják egymást. Tökéletesen azonos minden irányban a valószínűség, tehát összességében nulla töltés elmozdulás van. Tehát ez akkor van, hogyha csak úgy letettük az asztalra. Külső teret, hogyha bekapcsolunk, külső elektromos térre, annyi történik, hogy ehhez az ábrához is tartozik egy külső elektromos tér, azért akarnak ezek a töltések elmozdulni, ezek a pozitív töltések, amiket itt feltételeztünk balról jobbra, mert éreznek egy külső elektromos teret, azt bekapcsoltuk, rákötöttünk feszültséget a dróddarabra. Külső elektromos térben annyit változik a kép, hogy az eredetileg egyenes vonalú, teljesen random mozgási irányok egy kicsit így begördülnek. Mert érzékelnek a töltések egy olyan erőt, ami arra felé sodorja őket. Na most a töltések, mondjuk az elektronok, azok az ott maradt, a fém az áll szabad elektronokból, meg helyhez kötött pozitív ionokból. Az ott maradt helyhez kötött pozitív ionokkal is, meg egymással is rettenetesen sokat ütköznek. Emiatt nem az van, hogy ilyen egyenes vonalban gyorsulnak, aztán tényleg határa végtelen, hanem az van, hogy miközben egy kicsit elgörbül a pályájuk, a röppályájuk, szinte rögtön neki ütköznek valaminek, aztán onnan így visszaszóródnak akár, tehát random irányokba, aztán megint újra kezdik azt, hogy egy kicsit így odébb sodródnak, aztán megint újra kezdik. És így tovább, tehát erre a rettenetesen intenzív mozgásra, termikus mozgásra ráül, rá szuperponálódik egy nagyon-nagyon lassú, ilyen sodródó mozgás. Tehát azért van itt egy állandó sebesség ideírva, azt nem vezetjük le a részleteit, de azért nem gyorsuló mozgás van, bár állandó erőt észlel az adott töltés, de mégse egy állandó gyorsulás, állandó gyorsuló mozgást végez, hanem jó közelítéssel állandó ilyen átlagos sebességgel mozog, mert közben vannak ezek az ütközések. Tipikusan ez a rátelepedő sebességkomponens, ez a sodródási sebesség, ez azért D, mert drift sebesség, sodródási sebesség, drift sebesség, ez sokkal-sokkal kisebb, ez sok nagyságrenddel kisebb, mondjuk ilyesmi, hogy 10 a mínusz negyediken méter per szekundum valamilyen ilyen kézláb feszültségértéket számolva. Tehát sokkal-sokkal-sokkal lassabb ez az egész ilyen sodródás. Ahhoz képest, hogy mennyire intenzíven rezegnek ide-oda. Tehát persze az egyszerű modell az, hogy ez ettől a random nullává kioltódó sebességkomponenstől teljesen eltekintünk, és csak a sodródásit veszük figyelembe. Azzal számolunk, mint hogyha szépen lassan úgy vonulnának a töltések. Na akkor ez a sodródási sebesség. Akkor a következő szám, amire szükségünk van, az, hogy milyen sűrűn vannak ezek a töltések itt ebben a térrészben. Tehát ez a töltéshordozók szám sűrűsége. Töltéshordozók, a mobil töltéshordozók szám sűrűsége. Ugye ez azt jelenti, hogy hány darab per köbméter. Tehát ez darab 1 per köbméter dimenziójú szám. Milyen sok van belőlük 1 köbméterre. És végül az A, amit berajzoltam az ábrába, hogy az pedig a keresztmetszeti felület. Na akkor most itt van ez a keresztmetszeti felület, amin Tehát itt van egy ilyen keresztmetszeti felület, ide állítunk egy embert, és ez számolja adott delta t idő alatt, hogy mennyi töltés, hány kulomb töltés halad itt át. De akkor azt úgy fogja, de azt az eredményt fogja ő kapni, hogy ide rajzolom azt a felületet, aminek a távolsága ettől a felülettől, ez éppen VD-szer delta T. Tudnék, az történik, hogyha delta T ideig számolgatja itt az áthaladó töltést, itt egy ember, delta T ideig számolja, akkor az alatt ez az egész henger felület, de ez az egész henger, a két satírozott felület között levő henger, ez így szépen így odév vándorol, pont csak ez. Ez így kiürül így errefelé. Tehát pont annyi töltést fog megszámolni delta T idő alatt, az ember, itt ezen áthaladni, amennyi töltés ebben a hengerben benne van. Ez így odébb vonul. Tehát akkor meg kell számolni, hogy abban mennyi töltés van. N az, hogy egy köbméterre mennyi töltés van, azt megszorozzuk ennek a térfogatával. Ennek a besatírozott hengernek a térfogatával. A térfogata az pedig A-szor, ugye felület, szer a magasság, az VD-szer delta T. Tehát ez itt a térfogat, azt megszoroztam azzal, hogy egy köbméterben mennyi töltés van, akkor ezzel, amit eddig leírtam, az, hogy hány darab töltést számolt meg az emberünk delta T idő alatt. De ő neki nem az kell, hogy hány darab töltés, hanem hogy hány kulomb töltés, tehát meg kell szoroznia egy töltésnek a töltés mennyiségével. Ez az össztöltés, ez most az össztöltés, amit ő megszámolt, ezt elosztja azzal az időtartammal, ameddig a kísérlet tartott, ezzel kapja meg az áramot. Tehát az jön ki, hogy Q szor N szer A szor a drift sebesség. Tehát mitől függ úgy alapvetően, amihez hozzá lehet nyúlni, a sebességtől, a töltéshozók sebességétől függ az áram, illetve a sűrűségétől. Ezt így megjegyezzük. Azt elfelejtettem kihangsúlyozni, hogy az áram, ezt mindenki tudja szintén itt, hogy az áram az egy skalár mennyiség. Na most definiálunk egy, tehát az csak egy szám, annak az nem vektor. Tehát az áram az skalár. De tudunk egy olyan mennyiséget bevezetni, ami azt is figyelembe veszi, hogy merre folyik éppen az áram. Azt úgy fog egy adott felületen keresztül, méghozzá ez a mennyiség, ez a felületi áramsűrűség. Tehát a felületi áramsűrűség az, tehát itt ennél a rajznál úgy fogjuk definiálni, nagy J-vel jelöljük, és ennél a rajznál úgy fogjuk definiálni, hogy elosztjuk azt az áramot, amit most kiszámoltunk, a felülettel, amin áthalad. Tehát ez Q szor N szer VD lesz a képlet rá, ez a definíció, ez meg a képlet, ami kijön rá. Azért írtam azt, hogy ebben az esetben, mert az általános definíció az azt is figyelembe veszi, hogy lehetséges az, hogy ez az áram ez nem homogén módon oszlik el. Tehát el tudják képzelni azt, hogy mondjuk a hengernek a széle felé sűrűbbek a töltéshordozók, és úgy ott a külsejéhez közel, ott szeretnek menni. A közepénél meg mondjuk ritkábbak. Az azt jelenti, hogy kívül, tehát ahogy haladok kifelé, egyre nagyobb az áramsűrűség. Tehát az áramsűrűséget precízen úgy kell definiálni, hogy ilyen picike kis elemi felületen, DA felületen definiáljuk csak, ott megmérjük, hogy mekkora az áram, azon a picike felületen mekkora áram halad át, az áramnak mekkora része halad át, és azt elosztjuk azzal a picike felülettel. Tehát ez a precíz definíció. Tehát pontosan ilyen differenciális formában kell bevezetni az áramsűrűséget, és vektornak tekintjük. Na most a vektori definíciót azt úgy külön, tehát és a J az vektor. Azt nem tudjuk ebbe a képletbe úgy belefoglalni, de azt úgy külön még hozzáírjuk azt, hogy olyan vektor, ami arra mutat, amerre az áram folyik. Arra mutat, amerre ez a DI áram, ami ott átmegy a felületen, folyik. Ebből az következik, hogy itt például ebben az egyszerű esetben, ebből úgy csinálunk vektort, úgy lesz ebből a képletből vektori képlet, hogy ugye az áramsűrűség, szerencsére itt van pont egy vektorunk, vektorként értelmezhető mennyiségünk, a sebesség, és az tényleg pont arra mutat, amerre a sebesség mutat. Ez is egy ilyen konvenció, amit ismernek mindannyian, de elismételem azért a biztonság kedvéért, hogy pozitív áramiránynak azt vesszük, amerre a pozitív töltéshordozók mozognak, vagy mozognának, hogyha ők szállítanák az áramot. Például, hogyha a töltéshordozók azok negatívok, mint elektronok, akkor azok amerre haladnak, azzal ellentétes irányba mutat az áram. Ezt csak így megemlítettem, mert ez biztos, hogy ismerős mindenkinek. Már onnan is tudhattuk, tehát ott láthattuk az első különbséget az elektrostatikához képest. Azon kívül, hogy hát mozogtak a töltések, akkor az már nem lehet elektrostatika, tehát mozognak a töltések, az áramot szállító töltések. De ott is látszott a különbség, hogy ezen az ábrán, az előző ábrán, amit letöröltem, de itt egy hasonlót felhozok, ide húztam elektromos térerőség vonalakat. Ez viszont egy fém darab. Fém darabban meg nem húztunk eddig elektromos térerőség vonalakat, mert azt mondtuk, hogy nulla a fémnek a belsejében a térerő. Hát kiderül, hogy akkor nulla, igen, a térerő a fémnek a belsejében, hogyha nem mozognak ott a töltések. Elektrostatikában tényleg nulla, de ha már áram folyik, akkor már van térerő a fémen belül, mert az gyorsítja, az bírja mozgásra a töltéseket, amik az áramot szállítják. Na most tapasztalati tény, hogy ha én ezt a térerőt, ezt az elektromos térerőt föltekerem, megnövelem, tehát egyre sűrűbbek az erővonalak, akkor egyre nagyobb az áramsűrűség, ami folyik. Méghozzá ilyen egyenes arányosság van, és ráadásul ilyen vektoriálisan is ez szépen fölírható. Na, ugye a J vektor az arra mutat, amerre az E, arra mozog az áram, amerre arra folyik az áram, amerre az E mutat. Ez tapasztalati tény. Ami azt jelenti, hogy az egyik a másiknak a konstans szorosa. Tehát ide írunk egy konstansot. Úgy nevezzük el, hogy szigma. És ez a szigma, ez állandó, és csak az anyagnak a tulajdonságaitól függ. Tehát egy adott anyagra meg lehet nézni egy táblázatból, hogy mennyi ez a szigma. Ennek adjunk nevet. Hogyha ez a szigma szám az olyan anyagokra, amelyekre ez a szigma szám nagy, azt látjuk, hogy egy adott térerőségre nagyon nagy áramot vezetnek. Olyan anyagokban, amelyekre ez a szigma szám kicsi, adott térerőség kicsi áramot okoz. Tehát ez a szigma szám, ez minél nagyobb, annál jobban szereti vezetni az áramot az az anyag. Ezért ezt úgy hívják, hogy vezetőképesség. Csak úgy is, hogy fajlagos vezetőképesség. kitaláljuk a fajlagos vezetőképességnek a mértékegységét, ugye az áramsűrűség van elosztva, tehát az áramsűrűség mértékegységét kell elosztani az elektromos térerőség mértékegységével. Az áramsűrűség az amper per négyzetméter, azt láttuk. Az elektromos térerőségre meg emlékszünk, hogy az volt per méter. Tehát ez amper per volt méter. Ezt amit itt bekeretezek, ezt úgy hívják, hogy Ohm törvény. Más is úgy hívnak, hogy Ohm törvény, de az ugyanezt tulajdonképpen. Ohm törvény. Ugye azt is úgy hívják, hogy Ohm törvény, hogy az ellenállás az a feszültség per az áram, de ez ugyanez a képlet, csak majd mindjárt megnézzük. Csak ezt úgy hívják, hogy differenciális Ohm törvény, mert ez minden, ez pontról pontra igaz. Tehát ez nem kell egy ellenállást venni, aminek a két vége közötti feszültséget vesszük, meg a rajta átfolyó áramot, nem. Hanem ez egy adott pontban igaz a térben. Az ottani áramsűrűség, a fém belsejében, az az ott uralkodó elektromos térerőség szorozva egy konstans. Differenciális Ohm törvény. Hogy lesz ebből az a jól ismert Ohm törvény? Alkalmazzuk ezt a, tehát számoljunk tovább ezzel a képlettel egy olyan vezeték darabra, aminek A a keresztmetszete, L a hosszúsága, tehát ezen folyik át az I áram, annak hatására, hogy V feszültség van oda kötve. Mielőtt ennek nekiállunk, szokás egy másik mennyiséget is bevezetni, ami nem új, mert a fajlagos vezetőképességnek csak a reciproka, de semmi új tartalma nincs, vagy semmi új információ nincsen benne. Tartalma az van, ugye, hogyha a szigma azt jelenti, hogy mennyire szereti vezetni az áramot az adott anyag, annak a reciproka azt kell, hogy kifejezze, hogy mennyire nem szereti vezetni. Mert ha a szigma nagy, akkor ez kicsi és fordítva. Tehát ez fajlagos ellenállás. Ezt úgy hívjuk, hogy fajlagos ellenállás, és volt méter per amper a dimenziója. Egyelőre. Tehát itt van ez az egyszerű kis elrendezés, amire alkalmazzuk ezt a differenciális Ohm törvényt. Tehát ezt, hogy mondjuk a második alakját. Vektori jelöléssel nem kell foglalkozni, mert minden viszintesen mutat balról jobbra. Akkor, és feltételezzük, hogy itt ilyen homogén az árameloszlás, és itt tovább. Tehát akkor az áramsűrűség helyett be tudjuk írni azt, hogy I per A. Az elektromos térerősséget meg föl tudjuk írni úgy, hogy a feszültség, amit odaírtunk, per L. Feszültség per L. Ebben az egyenletben vannak olyan betűk, amiket mi kívülről tudunk változtatni, például föltekerjük a feszültséget, akkor szóval ezek nem tudnak változni, hogy a vezetékdarab hossza, ez meg egy anyag jellemző adat, ez is rá van nyomtatva, ez se tud változni, meg az A se tud változni. Tehát azt jelenti, hogy ha tekerjük fölfelé a feszültséget, arányosan nagyobb lesz az áram, ezt fejezi ki ugye az a differenciális Ohm törvény is. De ezt akkor meg tudjuk azt tenni, hogy egy oldalra gyűjtjük azokat a mennyiségeket, amelyek ilyen geometriai vagy anyag jellemző adatok. A másik oldalon meg az, ami azt fejezi ki, hogy ahogyan változtatom a feszültséget, azzal egyenesen arányosan változik az áram. Tehát azt látjuk ebből a gondolatmenetből, hogy az áram és a feszültség egyenesen arányosak egymással. Hányadosuk állandó. Minél jobban tekerem fel a feszültséget, annál jobb lesz az áram. Onnan látszik, hogy állandó hányadosuk, hogy ez egy állandó. Ezt az állandót, ami tehát az anyagnak a méretétől, geometriájától, meg az anyag jellemzőjétől függ, ezt úgy hívjuk, hogy ellenállás. Szerepel benne a fajlagos ellenállás, hogy azért hívjuk ellenállásnak, mert azt mutatja meg, hogy mennyire nehéz áramot mozgásra bírni egy adott feszültség mellett. Szerepel benne ilyen anyagjellemző, de geometriai adatok is. Tehát az ellenállást, nem akarom ezzel nagyon húzni az időt, azt lehet azzal is növelni, hogy az anyagot úgy válszjuk meg, meg azzal is növelni, hogy kicsi keresztmetszet, vagy hogy nagy hossz. Ezt sokkal részletesebben úgy is tudják, vagy tanulják más tantárgyakból. Csak egyetlen nagyon-nagyon egyszerű áramkört nézzünk meg, ugye az ellenállás az egy áramköri elem is egyben, ami az áram szintjének a szabályozására szolgáló valami, hogy tehát egy egyszerű áramkörön nézzük meg, a legegyszerűbb áramkör az, amit már föl is rajzoltam az előbb, csak most már ilyen szimbolikusan rajzoljuk föl. Tehát itt van egy feszültségforrás, mondjuk legyen V0 feszültség rajta, itt van egy R ellenállás. És hogy egy kicsit ezt így nézzük, hogy itt mi zajlik. Egyáltalán mi az a feszültségforrás? Szóval a következő zajlik. A feszültségforrás tehát elképzelik azt, itt azért van plusz jel írva, ide meg azért van mínusz jel írva, mert ez tényleg úgy lehet elképzelni, hogy ez pozitívan van föltöltve, ez negatívan van föltöltve. Elképzeljük azt, hogy itt van egy kis darabka töltés, DQ, itt nem tud átmenni. Erre felé elindul. Megy. Erre felé vonzódik, mert ez negatívan van töltve, hát akkor itt ide elérkezik. Megáll. Nem, nincs miért tovább menni, mert itt jól érzi magát a negatív töltés, negatívan töltött elektróda közelében. Oda nem akar átmenni, mert ott taszítják. De mégis átmegy azért, mert ez nem egy föltöltött kondenzátor, ha föltöltött kondenzátor lenne, tényleg ez lenne a helyzet, ez nem egy föltöltött kondenzátor, hanem egy olyan cseles berendezés, ami felpumpálja ezt a töltést ebből az alacsony potenciálú állapotból a magasba, áttuszkolja. Tehát egy nagyon szemléletes szó erre a mechanizmusra az, hogy töltéspumpa. Mint ahogy, hogyha mondjuk, mit tudom én, mondjuk itt van egy kút, és egy ilyen körforgást próbálunk csinálni, hogy fölhúzunk a kútból vizet, akkor az ott utána itt magától már lecsorog, tehát azzal még akár hasznos munkát is tudunk végezni, majd ide belecsorgatjuk a kútba, akkor az onnan nem akar magától kijönni többet. De ha itt van egy pumpa, az ebből az alacsony, itt gravitációs potenciális tér van, itt meg elektromos, alacsony potenciálú
helyről így föltuszkolja magasabbra, akkor ez fenntartható ez a folyamat. De ahhoz kell itt egy pumpa, be kell dugni a konnektorba valamit. Hát itt meg valamilyen más energiát át kell alakítani, szóval más energia rovására kell föltuszkolni, ez áttuszkolni ezen a potenciál különbségen a töltéseket. Ez a más energia az attól függ, hogy ez a feszültségforrás konkrétan mi. Mondjuk valami kémiai energia lehet a ceruza ellenben. Tehát annak a rovására föltuszkolja, át kényszeríti ezen a potenciál különbségen a kis DQ töltés darabkát, azaz elem. Mekkora munkát végez, tehát a feszültségforrás vagy telep által végzett munka, az mondjuk legyen DVV, miközben ezt a DQ-t áttuszkolja, föl nyomja ezen a potenciál különbségen, a DQ töltést meg kell szorozni azzal a potenciál különbséggel, ami át kell őt passzírozni. Ezt a képetet, hogy egy végzett munka, az a töltés szorozva a potenciál különbség, ezt már használtuk a múlt órán. Tehát a feszültségforrás teljesítménye, ez az igazán informatív mennyiség. A teljesítmény definíció szerint az az, hogy milyen ütemben végez valami munkát. Tehát ezt a végzett munkát, ezt leosztjuk azzal az időtartammal, amíg ez tart, ez a munkavégzés. Abból pont ez a képlet jön ki, és a dq per dt az pedig ugye éppen dq töltés áramlott át a telepen dt idő alatt, az pont az áram. Tehát az nem más, mint az az áram, amit folyik. Tehát ez itt az áram, tehát akkor ebből az jön ki, hogy amit mindenki itt amúgy is tudott, hogy egy feszültségforrás teljesítményére van ez az összefüggés. Hogy a feszültség szóval az áthaladó áram. Vészedi. Tehát itt az energia mérleg az úgy írható fel, hogy valamilyen kémiai energia az folyamatosan fogy, mondjuk egy ceruza elemnél, mert arra fordítódik, hogy ezeket az ide érkező DQ töltésecskéket mindig úgy fölnyomjuk. Aztán ugye itt pedig az elektromos ellenállás, szóval a fémben a vezetésnek a mechanizmusát egy nagyon röviden megbeszéltük, hogy ott ilyen ütközések vannak, meg minden. Hát ott az ütközések során minden ilyen ütközésnél kicsit lelassul az elektron, aztán újból kell gyorsulnia, meg minden. Hővé alakul az energia, tehát ott pedig az ütközések azok felmelegítik a fémnek az anyagát. Tehát az ellenálláson disszipálódott teljesítmény, hővé alakult teljesítményt is föl lehet írni, amit szintén ilyen jól ismert képlet ír le. Hát most akkor csak azt kell csinálni, hogy ugyanezt amekkora teljesítményt a feszültség forrás ennek a folyamatnak a fenntartásába investál, azt a teljesítményt alakítja a hővé az ellenállást, tehát eddig ez ugyanaz, csak még ráadásul itt az Ohm-törvény lehet használni, ugye, hogy az ellenálláson eső feszültség az áram szorozva az ellenállással, és akkor itt ez a disszipálódó teljesítményre a fontos összefüggés. Elvileg itt meg kéne említeni a Kirchhoff törvényeket, amik az áramkörök számolásában ilyen alapvető fontosság volt, de mivel áramkörök feladat amúgy se lesz, nem tudom, a kis DH-nál esetleg lehet, hogy előfordul, ezt nem tudom őszintén szólva, de mindegy, hát legalább csak megemlítem a Kirchhoff törvényeket, vagy fölírjuk és kész, de hát úgyis tudják.
a csomóponti törvény, tehát, hogy egy adott áramkörben, ha van egy csomópont, akkor a csomópontba befolyó és kifolyó áramok előjelesen összeadva nullát adnak,
mondjuk a befolyókat pozitívan véve, a kifolyókat meg nullára, vagy negatívan véve, ez csak egyszerűen abból adódik, hogy a töltés megmarad. Szóval ami befolyik, annak ki is kell valamerre menni.
A másik az a Hurok törvény, ami meg azt mondja, hogy egy áramkörben tetszőleges Hurokra, mondjuk ez egy Hurok, ez egy másik Hurok, ez egy harmadik Hurok például, tetszőleges Hurokra az egyes áramköri elemeken eső feszültségek összege nulla.
De tényleg ezzel nem akarok tovább foglalkozni. Hanem ugrunk egyet, az áramokat ezzel be is fejeztük, és a mágnességtant elkezdjük. Hoztam egy ilyen kis eszközt, amit hosszasan kell beállítani, úgyhogy nem biztos, hogy elsőre működni fog. Egy ilyen kis lebegtető valami. Ez egy mágnes, egy ilyen gyűrű alakú mágnes. Ez egy kis mágneses, szóval egy másik mágnes, amit be lehet pörgetni, egy kis pörgetjük tulajdonképpen. Nagyon érzékenyen, tehát kis tűrési határok között be kell állítani a tehetetlenségi nyomatékát. Meg ugye az is, tehát az egész azon alapszik, hogy ha két mágnest ellenkező polaritással egymás fölé teszünk, akkor azok taszítják egymást dél, észak, észak-dél, erről majd lesz szó részletesebben. És tehát taszítják egymást, tehát lehet egy ilyen fölfelé mutató erőt ellentétbe állítani, az egyébként természetesen ható gravitációval szemben. Azért kell ezt bepörgetni, mert ez a mágneses taszítás, ez nem stabil. Tehát az az egyensúlyi helyzet, amit így elő lehet, tehát álló mágnesekkel el lehetne érni, az nem stabil egyensúlyi helyzet. Ha igazán sikerül, akkor egy olyan 1-2 percig tud lebegni, tovább nem, mert lelassul a légellenállás miatt, és akkor kiesik egy ilyen stabilitási tartományból. Jaj. Most én. Még egy kicsit szórakozunk. Hát, hogy még mindig túl nehéz. mondjuk. Jó, tehát látják azt, hogy ez itt most lebeg, meg akkor itt lehet csinálni, ilyen ráhúzza az ember a poharat, meg mit tudom én. Tehát ez úgy lebeg. Most ahhoz, hogy ez így lebegjen, ezt azért is teszem oda, mert amikor leesik majd végül, akkor egy jó nagyot csattan. Na, tehát ezt el tudják képzelni, hogy ez nem stabil egyensúlyi helyzet. Álló mágnesekkel nem lehet ilyen lebegést létrehozni, álló permanens mágnesekkel, mert egy picit elképzeljük azt, hogy ide teszik azt a felső mágnes, és begyszó kiegyenlítik vele a gravitációs mezőt. Megvárom inkább, mert... Szóval itt ugyan taszító a kölcsönhatás, de ezt könnyű eljátszani mondjuk egy viszintes lapon két mágnessel, hogyha az ember egy próbálja taszítani az egyiket a másikkal, hogy egy picit megpöcköli valami a felső mágnest, a valami lehet egy levegő molekula is, az annyira pici, ez jelenti az instabil egyensúlyi helyzet, hogy akármilyen picikek is hatás kimozdítja, kipöcköli onnan, rögtön megfordul az egész, és vonzó kölcsönhatás leesik, sőt még neki is csapódik az alsónak. Tehát nem stabil ez az egyensúlyi helyzet. Ahhoz, hogy stabil legyen, ahhoz be kell pörgetni, ennek az elmélete eléggé bonyolult, és csak azért hoztam be érdekességként, hogy lássanak ilyet. Az úgy hívják, hogy levitron. Utána lehet nézni, hogyha akarnak. Nagyon szűk tartományon belül, tehát szűk fordulatszám tartományon belül, szűk magasság tartományon belül van egy ilyen kis stabil rész, ahol lebeg. Másik dolog, de hát ezt talán ismerik többen, ezek az ilyen kis golyó mágnesek, ezekkel is olyan teljesen élvezetes játszani. Mindegyik mágnes egy kis golyó, és akkor egyrészt, hogyha az ember így leteszi mondjuk, akkor ez az egész egy ilyen mágnes rútként viselkedik, és a lehető legtávolabb próbálnak egymástól elhelyezkedni a pólusok, tehát szépen ilyen hogyha behajlítom, akkor is megpróbál teljesen kiegyenesedni, kivéve, hogyha teljesen behajlítom, mert akkor viszont szép szabályos kör lesz. Jó, tehát ezzel is lehet itt szórakozni, majd óra után, hogyha valaki akar, nyugodtan lehet vele játszani. Tehát a következők az alapjelenségek a mágnességben. Tehát most ilyen meseszerűség jön. Vannak olyan anyagok, kőzetek, amelyek, tehát bizonyos kőzeteknél megfigyelt tapasztalati jelenségek. A következő, hogy egyrészt ezek a kőzetek elektromosan semlegesek, tehát egy töltés nem vonzódik hozzájuk. Elektromosan semlegesek. Másrészt viszont van köztük egy ilyen furcsa kölcsönhatás, például hogyha így leteszem ezt a két kőzetet egymással szembe, ezt azért festettem, szóval ez be van így festve ez a két kőzet vagy. És azt tapasztaljuk, hogy egy bizonyos pozícióban letesszük őket egymással szemben, akkor taszítják egymást. De ha megfordítjuk az egyiket, akkor meg vonzák egymást. Tehát az, hogy taszító vagy vonzó köztük a kölcsönhatás, az az orientációjuktól függ. Ez totál más, mint az elektromos töltéseknél, ahol nem volt ilyen függés. Ott, hogyha egy pozitív töltést letettünk egy másik pozitív töltés mellé, az mindenképpen taszította. Tehát ha az egyiket ezt megfordítjuk, így, akkor már rögtön vonzó kölcsönhatás van egymástól. Tehát az orientációtól függ az, hogy vonzó vagy taszító kölcsönhatás. Másik érdekes jelenség, megfigyelt jelenség, az az, hogy azért mégiscsak valamilyen módon kapcsolódik az elektromosságtanhoz ez az egész. De nem közvet, nem nyilvánvalóan annyira.
Következő. Módon. Ugye ezt az ilyen anyagokat elnevezzük mágnesek. Szóval egy mágneshez, hogyha a közelébe leteszünk egy töltést,
nem hat, mintha ott se lenne a mágnes. A töltés nem csinál semmit. De mégis
valami köze lehet a mágnességnek az elektromossághoz, mert ha mozog ez a töltés, akkor viszont érez erőt. Ha nem mozog, nem érez erőt. Ha mozog, akkor viszont érez erőt. Akkor erőt fejt ki rá, tehát ha van
ennek a töltésnek sebessége a mágneshez képest,
akkor hat rá egy erő, mondjuk mit tudom én, jó, legyen errefelé. Tehát
álló töltésre nem hat erő, nem fejt ki erőt a mágneses tér.
Álló töltésre nem fejt ki erőt. Mozgó töltésre kifejt erőt.
Ezek ilyen alap kísérleti tapasztalatok. Mivel így a téren keresztül hat ez az egész, tehát úgy hasonló jellegre, tehát nem kell összedugni a két mágnes, nem kell összeérinteni ahhoz, hogy taszítsák vagy vonzák egymást. Hasonlóan az elektromos esethez, az elektromos töltésekhez, tehát itt is célszerű lesz bevezetni egy teret. Csak nem elektromos térnek, hanem mágneses térnek fogjuk nevezni.
Tehát térmennyiséget vezetünk be, de ezt,
és B-nek fogjuk nevezni, de ezt magyarul mágneses indukciónak nevezik, és nem pedig mágneses térnek.
Mágneses indukció. De ez az indukció szó, ez félrevezető, és azt kell róla megjegyezni, hogy ez tulajdonképpen a mágneses teret leíró vektor, teljesen hasonló, mint az E vagy a D az elektromos térre.
Ez a mágneses térre egy ilyen. Majd ki fog derülni, hogy a mágneses térnél is kettő ilyet vezetünk be, csak úgy, mint az elektromos térnél, és hasonló okokból, hogyha anyag van, és nem csak vákum, akkor a kettőt bevezetve egyszerűbbek lesznek az egyenletek, mintha csak az egyiket hagyjuk meg. Majd H-nak fogjuk jelölni a másikat, és azt fogjuk mágneses térerősségnek nevezni.
Már most is fölírhatjuk, hogy lesz majd egy ilyen is, hogy mágneses térerősség, azt meg nagy H-nak fogjuk nevezni, jelölni.
Na most egy kicsit nézzük
meg közelebbről ezt az erőt, ami hat a mozgó töltésre. Tapasztalati tények.
Tehát azt csináljuk, hogy itt van a mágnes,
és mindenféle irányokból belövünk ide töltéseket, és megnézzük, hogy merre térülnek el, vagy gyorsulnak, milyen irányú erő hat rájuk.
Mérjük az erőt a sebesség függvényében. A következőt találjuk.
Az erő, ez a mágneses erő, ez annál nagyobb, minél nagyobb sebességgel lőttük be.
De fura módon a sebességnek mindig csak az irányát befolyásolja ez a mágneses erő, a nagyságát nem. Tehát olyan nincs, hogy ide belövünk egy töltést, és az úgy begyorsul. Nem, csak megváltoztatja az irányát a mozgása. Ebből muszáj arra következtetni, hogy ez az erő, ez a sebességre merőleges. Mert a merőleges gyorsulás, a sebességre merőleges gyorsulás az az, ami a sebességnek csak az irányát pöcköli így odébb, de a nagyságát nem változtatja meg. Hát ezt is muszáj a tapasztalatokból fölírni. Sőt, tehát valami módon a mágnesnek az erejével is összefügg ez az erő, tehát mi mondjuk minél közelebb visszük a mágneshez, annál nagyobb az erő, és így tovább. De olyan érdekes módon, hogy van olyan irány, tehát be tudom lőni olyan irányban is ezt a töltést, hogy nem is hat rá erő. Egyáltalán nem térül el a mozgása. Tehát bizonyos irányokban meg nem hat erő. Van olyan iránya a V-nek, ami mellett nem is hat erő. Ezt a következőképpen lehet akkor összefoglalni. Egyrészt, tehát a következőképpen, itt van ez a Q-töltés. Az is egy tapasztalat, azt nem írtuk fel, hogy a Q-töltés nagyságától is egyenesen arányos, tehát ha kétszer akkor a töltést teszek be, küldök be, akkor kétszeres erőt fogok tapasztalni. Tehát mindegy, ezt ide írhatjuk. Tehát tulajdonképpen ezt így kéne pontosan írni, hogy a nagysága az a nagyságától függ egyenesen arányosan, és a töltéstől, és ezt még így pótlólag odaírhatjuk. Na most az, hogy az a tény, hogy a kettő vektor merőleges egymásra, az azt feltételezi, hogy itt kereszt szorozva van a V valamivel még, hát nyilván akkor az a mágneses tér lesz, mert a mágneses térnek is szerepelnie kell egyenes arányosan a képletben. Tehát a mágneses tér, nézzük meg, hogy ez mit csinál ez a képlet. Ez azt csinálja, hogy tényleg igaz az, hogy visszaadja azt a tapasztalatot, hogy merőleges az erő a sebességre. Ráadásul még ezt is visszaadja, mert tudom én olyan módon beküldeni ide a töltést, olyan irányban, ami pont a mágneses térrel párhuzamos, és akkor nincs is erő. Tehát ez a töltésre, V-sebességgel mozgó töltésre ható mágneses erő. Mozgó töltésre ható mágneses erő. Lorentz erőnek is hívják. Szóval igazából még azt is, tehát úgy is fölírhattuk volna, az ugyanúgy visszaadta volna a tapasztalatokat, hogyha B kereszt V, és nem V kereszt B-nek írtuk volna föl, azt tudják, hogy az egyik a másiknak az ellentéte. Az tök ugyanolyan jó lenne, azzal csak azt csináltuk volna, hogy a B-t máshogy definiáljuk, ellenkező irányban definiáljuk. Tehát ez tulajdonképpen definiálja is a B-nek az irányát, ez az egyenlet. Hasonlóan, mint ahogyan az elektromos térben, elektromos tér, az E-nek az irányát ez az egyenlet definiálja. Oda teszek egy próbatöltést, megmérem, merre kezden el gyorsulni, mekkora a ráható erő, az definiálja az ottani E-nek az irányát. Itt kicsit kacifántosabb definiálni a B-nek az irányát, mert mindenféle irányokba kell belőnöm a próbatöltést V-vel, és úgy kell kitalálnom a B-nek az irányát. Nézzük meg azt az esetet, amikor homogén mágneses tér, tehát példa, homogén mágneses térbe, merőlegesen küldött töltés, merőlegesen belőtt töltés. Tehát így vannak mondjuk az elektromos erő, így vannak a mágneses erővonalak. A homogén az azt jelenti, hogy a mágneses erővonalak azonos sűrűségűek mindenhol, szép egyenesek és párhuzamosak. És erre merőlegesen beküldök egy töltést. Itt van a képlet, ami megmondja, hogy mi zajlik a valóságban is, milyen
milyen irányú erőt fog tapasztalni ez a töltés. Ugye V kereszt B, tehát most előveszik a jobb kéz szabályt, meg a jobb kezünket, tehát V kereszt B, V az arra mutat, hüvelykúj, kereszt B az lefelé, befelé mutat a tábla síkjába ez az erő. Onnantól kezdve már muszáj felülnézetből rajzolnom az ábrát. Tehát felülnézetből így néz ki a dolog, hogy azok a korábban függőleges vonalak, azok most befelé mutatnak az ábrába, az erővonalak, a B-k. És erre felé jön itt a töltés. Így nézem fölülnézetből, de ha fölülnézetből nézem, akkor V kereszt B erre felé mutat az erő, tehát erre felé mutat az erő. Az azt jelenti, hogy a következő pillanatban már megváltozik a V-nek az iránya. Tehát a következő pillanatban már erre felé eltérül a töltés. Akkor most már a következő pillanatban már ezt a V-t kell keresztoloznom a B-vel, tehát most már ilyen ferde V-t kell keresztoloznom a B-vel, az már ilyen irányú erő. Tehát mindig ugye úgy módosul az erőnek az iránya, ahogy a sebesség is módosul. Mindig a sebességre merőleges erő hat. Ha a sebességre merőleges erő hat, és állandó a nagysága az erőnek, ezt most a homogén tér biztosítja, akkor ez egy körmozgás. Egy egyenletes körmozgás. A pálya az körpálya. Mindjárt föl is írjuk rá az egyenleteket. Például az, hogy kell kiszámolni ennek a körpályának a sugarát. Newton második törvényét fogjuk rá alkalmazni. Ez a mozgás egyenlet, eredő erő egyenlő m-szer a. Feltesszük, hogy itt ez a mágneses erő csak az erő. Tehát ugye ez Newton második törvénye, de most erre az esetre ez úgy néz ki, hogy az eredő erő, erre a töltésre, ez csak úgy van egy lebegő űrhajóban, meg még gravitáció sincs, tehát csak ez a mágneses erő hat. Tehát a bal oldalra ezt kell fölírni, hogy Q-szor V kereszt B, de egyszerűen skalárisan is föl tudjuk írni, mert a V meg a B, a V az ugye mindig ebben a síkban van, a B az mindig erre merőleges, tehát a színuszokkal nem kell külön foglalkozni, az mindig egy. Tehát V-szer B, és ez lesz az erő. Az erő az mindig befelé mutat, a kör középpontja felé. Tehát a másik oldalon a gyorsulás kifejezése, az pedig a centripetális gyorsulás lesz. Mert hogy ha a kör középpontja felé mutató erő van, akkor a kör középpontja felé mutató gyorsulás van. Centripetális gyorsulás. Ahol az R az éppen ez a keresett sugár, amit most már akkor ki is tudunk számolni. M-szer V per Q-szor B. Nézzük egy kicsit ezt a képletet. Minél gyorsabban megy a töltés, annál nagyobb lesz ez a sugár. Ez logikus, vagy szóval ezt úgy tényleg így is érezzük. Nagyon gyorsan lőjük be, akkor olyan nehezebben térül el, és akkor ilyen jó nagy kört tesznek. Minél erősebb a tér viszont, az a nevezőben van, minél erősebb mágneses tér van, ő annál jobban betéríti, körpályára kényszeríti, tehát annál kisebb lesz a sugár, azt visszaadja a képlet. Na most azt is föl lehet írni, hogy mennyi idő alatt tesz meg egy teljes kör, tehát a periódus idő. Egy körbeforduláshoz keringési idő. Egy körbeforduláshoz szükséges idő. Ugye körmozgásnál azt úgy kell fölírni, hogy egyenletes körmozgás van, akkor az úgy működik, hogy megnézzük,
mekkora egy körnek a kerülete, mekkora utat tesz meg, elosztjuk a sebességgel. Mekkora sebességgel? Út per sebesség. Tehát mekkora utat tesz meg, 2RP utat tesz meg, egy körbefordulás alatt, V sebességgel. Az R-t azt itt kiszámoltuk, tehát az 2π-szer M-szer V per Q-szor B, és akkor ez még a V-vel el van osztva, hogy időt kapjunk. Tehát az az érdekesség, azt kell itt megjegyezni, hogy kiesik a képletből a V. Ez azt jelenti, hogy akármilyen sebességgel lőjük be, mindig ugyanannyi idő alatt ér vissza a kiinduló pontba. Ez meg hogy lehet elképzelni? Ugye azt már elképzeltük, az szemléletes volt, hogy minél nagyobb sebességgel lőjük be, nagy sebességgel lőjük be, akkor annál nagyobb kört tesz meg, mert lassabban bír úgy visszatérülni. Igen, de minél nagyobb kört tesz meg, annál nagyobb sebességgel is mozog. Tehát ha nagy kört tesz meg, nagy sebességgel mozog, ha kis kört tesz meg, kis sebességgel mozog, és éppen ugyanakkor fog visszaérni a két esetben. Nem függ a keringési idő a sebességtől. Ezt föl lehet használni, eszközökben ezt a tényt, de ezt már majd a jövő héten fogjuk megbeszélni. Most inkább még a maradék képezben mutatok valamit, amit behoztam. Egy egyszerű motor, ami ilyen mágneses erő elvén működik, tehát fog az ember egy ceruzaelemet. Ez itt egy csavar, és a csavarhoz meg hozzá tapaszt, bármint hogy mágnesesen hozzá ragad egy mágnes. Ezt nem biztos, hogy nagyon jól fogják látni hátul, de ezt is óra után meg lehet nézni itt elől. Tehát van itt egy csavar a kezemben, ehhez egy ilyen korongmágnes van tapasztva alulról, mágnesesen hozzátapad. Ez. A sárga a drót, az csak azért van, hogy majd lehessen látni, hogy mit csinál. Itt ezt a két pontot összekötöm dróttal. Tehát itt fémesen tulajdonképpen össze van kötve az elemnek a két pólusa, megindul egy áram. Így megy az áram. Megy, és így záródik az áramkör. Ugyanakkor ez az alsó kis mágnes, ez a korong, ez létrehoz valamilyen mágneses teret, mondjuk ezek az erővonalak. Tehát fölül nézetből, most csak a mágnest nézzük, fölül nézetből itt vannak erővonalak, mágneses tér, és magában a mágnesben, a mágnes anyagában itt folyik befelé sugárirányba az áram. Töltések áramolnak be. Na, ugye így jönnek utána ki az ábra sikjából. Ez azt jelenti, hogy ezek a töltések, amik itt áramolnak, tehát kis Q töltések ott áramolnak errefelé, ezek mind érzik ezt a Q-szor V kereszt B erőt. V kereszt B, mindegyik kis Q-töltés egy ilyen irányú erőt fog észlelni. Ilyen irányú erő. Ez az ilyen irányú erő, ez forgatónyomatékot fejt ki a mágnesre, és bepörgeti ezt a kis motort. Tehát nem kell hozzátapasztani, tehát ez fölmágneseződik ez a csavar, tehát ez úgy oda tapad magától egy ponton az elemhez. Itt van a drót. Egy pillanat. Jó, tehát itt látszik az, hogy... ha elég sokat várnánk, ezt is inkább közelről érdemes meg megnézni, elég sokat várnánk, akkor meg lehetne fordítani a polaritást. Ahhoz azért kell sokat várni, mert meg kell várni, míg a csavar maga fölmágneseződik az ellenkező irányba, akkor működik ez jól, és akkor persze az ellenkező irányba fog forogni. Jó, tehát ennél, nem tudom, én nem tudok legalábbis egyszerűbb motort elképzelni. Hát lehet, hogy most már kicsit lemerülőben van az elem. Még itt lopunk egy elemet, és akkor... Azért a Duracell az jobb, de egy kicsit már a kezem nem olyan jó. Jó, vége van, és bocs, hogy kicsit tovább volt az egész.